A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Galaxis kalauz Tímár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalausz 213. epizódja, a mikrofonnál Tímár Ágnes. Az előző héten először Fekete Albert tájépítésszel néztük meg, hogy mi a különbség a francia és az angol kertek között, majd Ferkai András építészettörténésszel a múlt századi villág két típusát, a historizálót és a modern kialakítását vizsgáltuk.
Első megálló.
Most megint kimegyünk a kertbe. Szinte hallom, ahogy anyukám szól, hogy húzzam be magam után az ajtót, mert bejön a hideg, vagy a légy évszaktól függően, és különben is mit mászkálunk már ki be. De hát jó okunk van rá. Arról nem is szólva, hogy mi még arra is képesek vagyunk, hogy egy 17. századi kastély kertjében tett séta után egy 1930-ban épült budapesti villába menjünk be, és ha kell, annak a kertjébe 30 évvel korábban sétáljunk ki. Na, az időutazásért mondjuk anyukám még sosem szidott le. Persze, ha mi késik, nem múlik, vagyis azt hiszem megtaláltam az egyetlen közhelyet, amely értelmét veszti, ha működésbe lép a fluxus kondenzátor, és megvalósul az időutazás, mert hogy múlhat, ami késik? Jó, ezt azt hiszem túl gondoltam. Szóval vissza a kertekbe. Jó, igen, becsuktam az ajtót. Na, tehát azt a korábbi adásban kiderítettük, hogy a 17. században a francia kertek születtek meg korábban a modern építészetben, és mesterkélt pontosságukkal, szimmetriájukkal, labirintusaikkal és alléikkal gyönyörködtették a látogatókat, majd a túlzott kimunkáltságra válaszként a következő évszázadban megjelentek az angol kertek, amelyek már nem csupán az épülethez alkalmazkodtak, hanem a telket körülvevő tájhoz is. Sőt, szinte beleolvadva abba, olyan természetes hatást értek el, hogy nem lehetett megmondani, hol is ér véget a birtok. Ahhoz pedig újabb időnek kellett eltelnie, hogy már épületre se legyen szükség a kialakításukhoz. A 19. században az angol parkokat már boldog-boldogtalan látogathatta. Feltételezhetnénk, hogy a század végén, illetve a 20. század elején már nem is érdekelt senkit, hogy hogy néz ki a kertje, hiszen a legtöbben városban éltek, és ha zöldre vágytak, közparkokba jártak. Természetesen a saját tájkép látványos kialakítására továbbra is igényt tartottak a kastély, illetve később villa tulajdonosok, így aztán a múlt században nem maradtak munkanélkül a kerttervezők. Habár a szecesszió idején, ahogy Ferkai András is elmondta a múlt héten, jellemzőbb lett az új irányzatok követése és kevesebb épület utánzott korábbi építészeti stílust, a kertek kialakítása sokat merített az elődök eredményeiből. Már a Napkirály legendás versailles-i kertjében megjelent a sövény szobrászat, de a 19.-20. század fordulójára, talán némiképp ezt tovább fejlesztve, növénymintájú virágágyásokat alakítottak ki a szakemberek, és amiként szintén a francia kertekben jellemző volt a nem őshonos növények speciális tartása, úgy gazdagék a múlt század elején a világ minden tájáról hozattak különleges fákat és virágokat kertjeikbe. Habár a város különböző pontjainak könnyebben kialakítható angol parkok kaptak helyet a 20. század első évtizedeiben, a világ zöld területein továbbra is a 17. századi mértani megoldások valósultak meg. Az átlátható harmonikus elrendezés lehetett volna a jelszó, még ha csöppet kisebb léptékben is, mint 14. Lajos kedvenc birtokán. Különleges képességgel bírnak a mértani kialakítású kertek, azt meg kell hagyni, ha nagyszabású, romantikus szándékkal és ennek kiegészítőivel, például dekoratív csobogók készülnek, akkor pusztán a körbejárásuk is élmény számba mehet. Azonban, ha csak az alapokat tartják meg, nem kapunk mást, mint pontos szögeket, szimmetriát a szó uncsi értelmében, és puszta funkcionalizmust. A második világháború után azokban a nagyobb lakóépületekben, villákban, amelyeknek megmaradtak korábbi lakói, vagy újak költöztek a helyükre, ezt az irányzatot követték, majd ennek a praktikum központú kertrendezésnek a nevében felosztották a területet, különböző külső épületeket húztak fel rajta, és a növények is elsősorban azt a feladatot látták el, hogy a kertrészeket elválasszák egymástól, és legfeljebb másodlagosan összpontosíthattak a kert díszítésére a virágzási időszakban. Ez a szomorú sövények korszaka volt ezek szerint. Az 1970-es évektől a posztmodern stílus jegyében a változatosság érvényesült a kertkultúrában is. Más szóval mindenki azt csinált a kertjével, amit akart. Persze manapság a felújított vagy újonnan épített villághoz tartozó zöld területekkel kapcsolatban ismét megjelent egy monumentálisabb látványra való igény. Jellemzően újra a két fő irányzat kap helyet, a szögmérőpontos és a vadregényes, habár kevésbé ragaszkodva a korábban meghatározott szabályokhoz.
Ha már itt tartunk...
Mint kiderült, Fekete Albert múlt heti beszámolójából 14. Lajos konkrét útvonalakon járta be a Versailles parkját, hogy a látványra vagy akár a hanghatásokra is tudjon figyelni. A kert méretét tekintve talán ez abban is segített neki, hogy visszataláljon a bejárathoz. Gondolom, egy fáradtabb napon a labirintust a biztonság kedvéért kihagyta. Mivel számára ez a szórakozás része volt, nem időre tette meg az utat, nem futott, nem gyors gyalogolt, csak talán vacsorára igyekezett hazaérni, ha közvetlenül ebéd után elindult, mondom, hogy nagy volt a park. Egészen pontosan 67.000 négyzetméter alapterülettel bírt már akkor is.
Nem már.
De. Jó, a francia uralkodó talán nem járta be töviről hegyire az egészet, de azért, ha elsétált az első formára nyírt sövényig, és ott jutott eszébe, hogy nyitva hagyta az ajtót, akkor mire visszament, hogy becsukja, tuti bementek a legyek. Ha csak az anyukája rá nem szólt, ugye? Csak hogy a realitások talaján maradjunk. Na de amennyire megnehezíti a célba érést egy labirintus, végül is ez a dolga, annyira megkönnyítheti a tájékozódást egy terület mértani elrendezése. Valószínűleg ezért nem rendeznek tájfutóversenyt francia kertben. Máshol viszont annál inkább, sőt, hazánk a sportág alapítói között volt annak idején, hogy miért jó móka a tájékozódási futás, erről beszélgetünk a folytatásban.
Második megálló.
A vonalban Morandini Viktor, a Tabáni Spartacus SK egyesületi elnöke. Szia!
Szia! Köszöntöm a hallgatókat is!
Tisztázzuk a fogalmat, a tájfutó nem csupán ugye a szabad tájon futást jelenti, hanem a lényege a tájékozódás, gondolom én, de azért mind a kettő benne van, szóval a rövidítés az nem véletlen. Hogyan magyaráznád el, hogy mi is a tájfutás lényege?
Így van, igen, a tájfutás az a tájékozódási futásnak a rövidítése. De a tájhoz is van sok köze, mert anno a sport hajnalán még része volt az is a versenyeknek, hogy meg kellett állni és gyönyörködni a tájban, de ma már a túrasport és a tájékozódási futás külön vált, és amit tájfutásnak hívunk, az abszolút a sport részét emeli ki, és minél gyorsabban kell megtalálni térkép és tájoló segítségével ellenőrző pontokat. Általában erdőben, de nyílt területeken, illetve városban is rendeznek versenyeket.
No, hát a területeket, a segítőeszközöket meg fogjuk beszélni, de ugye mondtad, hogy először még nem vált szét ez a két műfaj, és hogy meg kellett állni, megvizsgálni, hogy milyen szép területen vagyunk. Hát ezt ki tudja ellenőrizni, mert gondolom egy tájékozódási futó viszonylag hamar egyedül marad, tehát hogy ott nem lesz egy ilyen tömeg, mert mindenki a maga ritmusában megy.
Igen, ez is gyakori kérdés, hogy nem olyan, mint a tömegfutóversenyek, hogy egyszerre indul mindenki, hanem a tájfutóversenyeken egyenként indulunk, hogy ne tudjuk segíteni egymást, hogy mindenki egyénileg oldja meg a feladatot, és a nagypapám is tájfutó volt már. Ő mesélt, hogy a régi versenyeken úgy volt, hogy maga az ellenőrző pont, amit meg kellett találni, az egy mondjuk egy nagyon szép kilátással rendelkező helyen volt, és ott volt egy ellenőrző bíró, vagy egy versenynek egy rendezője, és akkor oda kellett érni egy adott időpontra, ha korábban értek oda, az is baj volt, ha később az is, és oda kellett érni, és mondjuk 10 percig gyönyörködni a tájban, és utána mehettek tovább. Manapság már ez úgy történik, hogy elektronikusan igazoljuk, hogy ott voltunk a ponton, tehát csak egy kis doboz meg egy tájfutóbója van a ponton, és minél gyorsabban odaérünk, annál jobb.
Tehát akkor már nincs az, hogy túl korán értél oda, akkor elrontottad?
Nem, már sokkal az én születésem előtt külön vált a túrasport, és a tájfutás volt már abszolút csak a sebesség számít, és minél gyorsabban nájuk.
Na de hogyha külön indultok, ahogy te is mondtad részben azért, hogy ne segítsétek egymást, akkor ez egy borzasztó hosszú verseny, nem? Mert ugye egy futóversenynél mindenki elindul egyszerre, aztán egyszer csak vége lesz. Itt egy egész napot vagy napokat kell érteni alatta?
Attól függ, hányan indulnak az adott versenyen, de nagyon sok kategória van. Életkortól függően a 10 éveseknek van a legkisebb kategória, és aztán megy fölfele korosztály szerint. Tavaly előtt rendeztünk szenior világbajnokságot, ott 95 éves volt a legidősebb korosztály. De visszatérve, hogy mindenkinek más az életkorának megfelelő, illetve technikailag van könnyebb, meg nehezebb pályák is, és ezért egy kategóriában, ha mondjuk van egy 1000 fős versenyünk, akkor egy kategóriában maximum 20-30-an indulnak, ők 1-2 perc indítási időközzel, és akkor ugye egyszerre több kategóriát is el lehet indítani, és 2-3 óra alatt lezajlik a versenyzők indítása, és utána, amikor az utolsó is beért, akkor van vége a versenynek. A legtöbb pálya 15 és 90 perc között van, ez a tipikus hossz, mondjuk a szélső értékek, a rövid távú versenyeken 15 perces szokott lenni a pálya, a 90 perc pedig a felnőtt elit kategóriának a hosszú távja.
Ugye egy futóversenynél, amikor egyszerre kis eltéréssel megérkeznek a versenyzők, aki átszakította a szalagot, ott rögtön van eredmény, de itt viszont akkor mindenki a saját eredményét a végén leadja, vagy megérkezik, és akkor még jön egy ilyen összesítés, tehát hogy már befutottál, de lehet, hogy még egy fél napot kell várnod arra, hogy nyertél-e.
Igen, szerencsére ennél már modernebb a rendszer, hogy beérkezünk, kiolvassuk a csipet a beérkezés utáni egy percben, akkor rögtön bekerül az eredményünk az eredménylistára, és hát hogyha valaki a mezőny elején indult, akkor még sokáig izgulhat, hogy jön-e valaki, aki nála gyorsabb, de igen, meg kell várnia, amíg az utolsó, vagy az utolsó, akinek még van ideje, hogy jó idővel beérjen.
Mivel ugye tájékozódási versenyről van szó, te is mondtad, hogy vannak ezek a pontok, amiket meg kell találni, hogyan lehet erre a sportágra edzeni, mert hát nem lehet mindig ismeretlen tájakat keresni.
Igen, az ismerős tájakra is, hogyha visszamegy az ember, csak máshol van az ellenőrző pont, akkor annak ugyanúgy van edzésértéke. A futás részére hétköznap is tudunk bármikor, ugye csak bárhol futunk azzal készülni, illetve Budapesten olyan szerencsések vagyunk, hogy a szezonban minden szerdán van egy edzőverseny valahol a városban, valamelyik parkban, vagy egy közeli erdőben, úgyhogy így is tudunk edzeni, illetve hát az egyik versennyel készülünk a másikra.
Mondtad ugye a területeket, hogy erdőben, de van, hogy városban is. Egyrészt melyik a nehezebb, másrészt pedig mennyiben más a kettő?
Nehézségben egyértelműen az erdőben nehezebb tájékozódni, mint a városban, de a városban meg sokkal gyorsabban futunk, ez is nehezíti a dolgot, hogy szinte az ember maximális futótempója mellett tudjon tájékozódni, illetve manapság már próbálják mindig valamivel nehezíteni a városi versenyeket, hogy akár kinyitnak olyan kerteket, udvarokat, ahova amúgy nem jutna be az ember, és akkor erre nem számítunk, vagy lezárnak utcákat, ami tudnánk, hogy ott el lehet menni, de a verseny idejére lezárják a tájfutók elől, és akkor ezzel nehezítik. Ott nem is az a nehéz általában a versenyeken, hogy megtalálni a pontot, mert azért egy tapasztalt tájfutó minden pontját megtalálja, hanem az, hogy a lehető leggyorsabb útvonalon találjuk meg, és minél kevesebb hibával.
Főleg azért, mert maga a verseny, tisztáztuk, egy sokkal hosszabb dolog, mint hogyha egy egyszerre induló futóversenyről lenne szó. Egy utcát le lehet zárni, teljes városrészeket gondolom nem zárnak le úgy, mint mondjuk egy városi futóversenynél, de ilyenkor például mi az, ami nehézséget okozhat? Mert hogyha nincsen minden lezárva, akkor egy csomó minden függhet, nem a versenyzőtől, hogy most a zebrán át tudok-e menni, vagy sem, vagy azért arra figyelnek, hogy külső tényezők ne befolyásolhassák az eredményt.
Ezeket próbáljuk minden jobban kizárni, hogyha a városi versenyt rendezünk, akkor a nagy forgalmú utakat, azokat egyértelműen elkerüljük, vagy aluljáron vezetjük át a pályát, vagy hogyha mégis keresztezni kell, akkor ott általában a helyi polgárőrök nagyon segítőkészek, és szoktak segíteni nekünk, hogy addig megállítják az autókat, amikor éppen jön egy futó. De egy városi verseny az viszonylag kis területen zajlik. Egy nagyon jó példa mondjuk Szentendrének a történelmi belvárosa, ott nagyon pici az autóforgalom, tehát ott nem kell korlátozni, és egy nagyon jó tájfutó terep, izgalmas, és nem is kell sok lezárást eszközölni ahhoz, hogy jó pályák legyenek.
Én egyszer kutyasétáltatás közben lettem arra figyelmes, hogy érkezett egy futó, és egy bokorra akasztott konzervdobozba valamit beledobott, és így elment, és így mondom, hogy hát mi a csoda történheted, és eltelt, nem tudom, 6 perc, és megérkezett még egy futó, aki ugyanezt csinálta, és akkor nagyjából összeraktam, hogy mi történhet itt pontosabban, és gondolom, hogy ez éppen egy tájfutóverseny volt akkor.
Igen, az minden bizonyal egy tájfutóverseny vagy edzés volt, nem konzervdoboz lógott a bokron, hanem az egy, mint csak simán doboznak hívjuk, minden ellenőrző ponton van egy egyedi kódja, és akkor egy csíp van az ujjunkon, amit futás közben odaérintünk, most már érintésmentes, tehát csak a közelébe kell vinni a doboznak, és akkor a csípre felkerül az adat, hogy mi ott jártunk, meg az időpont is, és az alapján tudjuk igazolni a célba, hogy mikor, melyik pontot fogtuk meg.
Mennyire tölti ki ez az idődet? Mert gondolom azáltal, hogy a Spartacus elnökeként ez már nem, vagy nem csak a futásból áll, már mint a munkád, mert azért ott vannak az adminisztratív dolgok is. Én úgy tudom, hogy te aktív versenyző vagy.
Most egy kicsit kevésbé, mert nemrég született a második kislányom, de igen, amennyire tudok, járok versenyre. Azt mondanám, hogy a szezonban, ami márciustól novemberig tart, úgy havi két hétvége az valamilyen módon a tájfutásról szól, vagy versenyt rendezünk, vagy versenyre megyünk futni, vagy edzőtáborba megyünk. Azon kívül hétközben én főleg csak futóedzéseket csinálok, de a fiatalabb és jobban ráérő klubtagjaink, ők hétközben is kijárnak a Budapest közeli erdőkbe, és ott futnak. Akár csak az, hogy a terepen futást gyakorolják, vagy néha kim is van nekik térképes pálya. Illetve vannak Budapesten belül is, meg több vidéki nagyvárosban úgynevezett állandó pontos pályák, ahova bárki bármikor ki tud menni, mert azok ilyen fix pontok, amiket a netről letölthető térkép alapján meg tud fogni az ember, és tudja gyakorolni a tájfutást. Meg természetesen már ebből is van applikáció, ahol tájfutó térképet tud az ember letölteni a telefonjára, és akkor abban az esetben a telefon a GPS koordináták alapján igazolja, hogy hol jártunk. Ezt versenyekre nem használjuk, inkább csak így gyakorlásra, meg edzésre.
Említetted, hogy például egy versenyen volt 95 éves korosztály is, tehát ebből arra következtetnék, hogy ez bármeddig lehet csinálni, és feltételezem, hogy te sem döntötted el, hogy mit tudom én 62 éves korodban abba hagyod. Mik a terveid? Tehát, hogy egyrészt abba hagyod-e 62 évesen, másrészt pedig, hogy hogyan kezdted?
Nekem már, ahogy mondtam, nagypapám is tájfutott, meg anyukám is tájfutott, csak ő abba hagyta egyetemista korában. Aztán véletlenül pont úgy költöztek a szüleim, hogy a Tabáni Spartacus Tájfutó Egyesülethez nagyon közel, és félig meddig ez véletlen során akkoriban még voltak ezek a challenge day-ek, és egy ilyen challenge day-en egy tájfutó bemutató edzésen részt vettünk, és hát szerelem volt első látásra, és azóta is kisebb-nagyobb kihagyásokkal tájfutok, abba hagyni nem tervezem. Amíg tudok járni, addig fogok tájfutni szerintem.
És a nagypapád is így volt ezzel?
Nem, ő Moson-Magyaróvár, és amikor Budapestre költözött, ő is alább hagyott. Nekik inkább a természet szeretete volt, ami megmaradt, és túrázni, meg kirándulni nagyon szerettek, de nekik ez a, hogy így elsportosodott, úgymond a tájfutás, az nekik már annyira nem tetszett, nem szerettek futni, úgyhogy nekem meg pont ezt tetszik benne.
Tehát tulajdonképpen ezek az impulzusok téged két felől értek, mert ugye ez az említett challenge day is, másrésztről pedig, hogyha nem volt éppen otthon anyukád, akkor ebéd a hűtőben anya elment futni. Vagy olyan már nem volt, hogy bár sportszerűen ő abba hagyta egyetemista korában, de később még azért szórakozásból, vagy azért, hogy fit maradjon, eljárt futni, vagy ő tényleg teljesen abba hagyta.
Ő nem szeretett futni, úgyhogy ő inkább kirándulni járt oda, meg mindig vitt minket is magával, úgyhogy de nekem már voltak alapjaim a tájfutás előtt, hogy nagyon sokat jártunk szerencsére a szüleimmel erdőbe, meg kirándulni, és akkor ezt én sportos formában folytattam, az anyukám meg megmaradt a kirándulás mellett.
Ez szerinted inkább női vagy férfi sport, hogyha lehet ilyet mondani, vagy tulajdonképpen ez teljesen független a nemtől?
Szerintem teljesen független a nemtől, hogyha szigorúan a statisztikát nézzük, akkor férfiak többen vannak a tájfutásban, de szerintem ez minden versenysportban így van, amik ilyen nem semleges sportok, hogy a fiúkban ugye gyakoribb, hogy versenyszellem erős, és ezért többet őzik a sportot.
Mondtad, hogy elsportosodott ugye a műfaj, és azt is szokták mondani, hogy az élsport az már nem az egészség megőrzéséről szól, vagy nem feltétlenül arról, vagy mondjuk akár veszélyeket is rejtett magában. Ebben a műfajban lehet ilyesmiről beszélni? Vagy csak mondjuk azzal ronthatod el a dolgot, hogyha túlzásba viszed magát az edzést, meg a versenyzést?
Igen, a tájfutásnak van egy olyan szerencsés aspektusa, hogy nehéz tévében közvetíteni, és nem is olimpiai sportág, ezért nincs benne nagy pénz. Ebből kifolyólag nagyon kevés profi tájfutó van, aki effektíve abból él, hogy ő tájfutó, és ezért megmaradt ez a családias, baráti jellege. Tehát, hogy akik a világ legjobb tájfutói, ők nyilván már olyan szinten őzik, meg annyit edzenek, hogy az valószínűleg már túl van azon, hogy egészséges legyen, de ezt egy ortopéd orvos nálam jobban meg tudja mondani, de olyanról még nem nagyon hallottam, aki a tájfutás vagy nagyon úgymond tönkretette volna a testét, mint amit más sportoknál lehet hallani, akár ilyen küzdősportoknál, vagy súlyemelőknél, hogy ott tényleg maradandó sérüléseket szenvedtek. Nyilván a boka és a térd szalagok, meg a porcok nem köszönik meg azt a rengeteg sok futást, hogyha valaki már olyan szinten űzi, hogy heti 100 kilométereket edz, de szerintem ez még mindig az egészségesebb élsportok közé tartozik, és a tájfutóknak szerintem a több mint 90%-a inkább hobbi szinten űzi, ami abszolút még az egészséges kategória. Ráadásul a sport ugye az erdőben, a természetben jó levegőn történik, úgyhogy én szerintem a túlnyomó többség egészségesen űzi ezt a sportot.
És mi jelentheti a fő veszély, tehát azon kívül, hogy eltévedsz, akár városi, akár erdőben történő tájfutásról beszélünk?
Ahogy említettem, a láb, oka, térdsérülések, ezek a leggyakoribbak, de ez se olyan, hogy nagyon sok lenne. Amit még szoktak említeni, és ami egy létező veszély, a kullancscsípés, de az agyhártya gyulladás ellen ugye már van oltása, a lánykor meg antibiotikummal gyógyítható, illetve azt minden tájfutó nagyon hamar megtanulja, hogy minden verseny után, vagy mindig, amikor az ember erdőben járt, akkor még aznap minél hamarabb nézze át magát, és ha bárhol lát kullancsot, akkor azt azonnal szedje ki. Szemöldök csipesz erre a legalkalmasabb eszköz, és ezért úgy viszonylag kicsi az esély a fertőződésnek, de azért elég sok tájfutót ismer, aki Lyme koronát esett.
Akár mondjuk ezt elkerülendő, mi az ajánlott viselet, vagy mit lehet viselni, és már ugye a beszélgetés elején mondtad, hogy mit vihettek magatokkal, tehát mik azok az eszközök, amik nálatok lehetnek?
Magához a tájékozódáshoz csak és kizárólag a térképet és a tájolót használhatjuk, tehát a különböző mobilkommunikációs eszközök, meg GPS használata tilos, de mivel nem tudjuk a pontoknak a GPS koordinátáit, és a térkép alapján elég nehéz lenne őket bemérni, vagy macerás, ezért nem is jelentene előnyt, hogyha vinnénk magunkkal GPS-t. A ruházatot illetően meg a kullancs szempontból ugye a hosszú ruházat javasolt, de a nyári nagy melegben, tipikusan rövidújú pólóban és hosszú nadrágban, vagy ilyen háromnegyedes nadrágban és hosszú zokniban futnak a tájfutók, illetve a cipő nagyon fontos, mivel a tájfutás tényleg a terepen, az erdő legmeredekebb és legsűrűbb részein is zajlik, ezért általában erdőben szöges toklis cipőben futunk.
Ha jól tudom, hazánk ebben a sportágban igencsak élen járt a kezdetekkor.
Így van, igen, Magyarország alapító tagja a Nemzetközi Tájfutó Szövetségnek. Ugye északról ered ez a sport, Svédország és Norvégia vitatkoznak rajta általában, hogy melyiküktől, és most Macsarolta volt az első nem skandináv, aki világbajnok lett tájfutásban.
És most milyen helyet foglal el a sportok között, mármint az elismerés szempontjából a tájékozódási futás?
A felnőtt mezőnyben azt mondanám, hogy a világ középmezőnyében van most Magyarország. Az utánpótlás kategóriában, főleg az utóbbi években nagyon szép eredményeink vannak. Talán a legfrissebbet, ha említeném, a junior világbajnokunk volt egy pár hónapja Bújdosó Zoltán, illetve a ifjúsági Európa-bajnokságon is idén nagyon jól szerepelt a csapat.
Tehát ahogy te látod, ez a fiataloknak tetszik, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy ez mondjuk egy divatból kimenő sportág lenne.
Szerintem igen, abszolút, akik fiatalként megtalálják, főleg, hogyha van egy jó közösségük az egyesületükben, vagy így a versenyeken, akkor megragadnak és szeretik, igen.
Említetted, hogy két kislányod van, és az egyik ugye annyira pici, hogy őt még nem érintheti a dolog, nem tudom, hogy a másik mekkora, de hát látja azt, hogy apa elment futni, te fogod egyébként egy kicsit ebbe az irányba terelgetni őket, vagy hagyod, hogy esetleg megtetszik nekik, és akkor ők is elkezdenek ezzel foglalkozni?
Már hordjuk versenyre a nagyobbat, 3 éves lesz most márciusban, mert van minden versenyen úgymond ilyen gyerekverseny, ami csak egy ilyen játék, ahol így egy akkora pályát kell lefutniuk a gyerekeknek, hogy így a rajtból körülbelül látszik az összes bója, amin végig kell futni, és hát egy zsírflétával egy kis csíkot húzni a kartonlapjukra. Ilyenem már többször vittük, próbáljuk úgy nevelni, hogy a természet szeretetét, meg a mozgás szeretetét átadni neki. Szeretném, hogy sportoljon valamit, de hogyha ez nem a tájfutás lesz, akkor se dőlök majd a kartonba. De azért remélem, hogy a tájfutás lesz.
Mert te ugye 10 évesen kezdted, tehát hogy akkor sportszerűen pár éven belül azért ki fog derülni, hogyha a zsírkétákon túl majd elkezdi ezt a csipes megoldást is.
Igen, igen.
Nagyon szépen köszönöm Morandini Viktornak, a Tabáni Spartacus SK egyesületi elnökének, hogy beszélgetett velem a tájékozódási futásról.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
Szóval senki ne essen pánikba, és mindig legyen nálunk törülköző. Folytatódik a térbeli és időutazás. 2 adással ezelőtt Nagy Dénes matematikus a szimmetria összes jelentését és megjelenési területét megosztotta a hallgatókkal. Az izgalmas előadásban szót ejtett a tükör és a forgás szimmetria mellett az úgynevezett csúsztatva tükröző szimmetriáról is. Példaként a lépéseink hagyta nyomokat hozta fel. Itt jegyezném meg, hogyha nem rémlik, vagy éppen az az adás kimaradt, egyrészt kicsit fáj, másrészt ajánlom a honlapunkat, ahol vagy az archívumból, vagy a műsoraink menüből kiválasztva a Galaxis Kalauz január 4-i adását meghallgathatják. Na de azért segítek egy kicsit.
Csúsztatva tükrözés, amikor járunk és a lábnyomainkat meghagyjuk. Bal, jobb, bal, igen? Jobb, így megyünk, és hát a jobb lábunk és a bal lábunk, a lábnyomra gondolok, tükörszimmetrikusak, ha így, mint a torna órán, így a két lábat összezárva állunk. De amikor előre léptem mondjuk a bal lábammal, akkor már nincs ilyen tükörszimetria, csak úgy lenne, hogyha a jobb lábamat előre csúsztatom egy ideig, és akkor ott tükrözve átmegy a bal lábamra.
Nekem egyből eszembe jutott Mici Mackó, aki körbe-körbe haladva a saját lábnyomát követve feltételezte, hogy valaki megy előtte. Aztán becsatlakozott Malacka is, hogy segítsen, így természetesen a lábnyomok csak szaporodtak, a rejtély nőtt, és szembe kellett nézniük a lehetségessel, miszerint akit nem tudnak utolérni egy mennyét, aki elhozta a mennyét. Jó, hát ilyesmire legfeljebb egy rajzolt figurának lehet ideje, és nem egy tájfutónak, de ha valaki vizsgálna egy futót, akkor nem csupán a Vitruvius ember mintájára a test szimmetriáját vehetni észre, hanem a mozgását is. Az összemérhetőség, a harmónia iránti vágyat két hete Nagy Dénessel az ókortól kezdve vizsgáltuk. Most megint utazunk egy kicsit, ismét az időben, szóval nem kell aggódnom a nyitva maradt ajtó problémája miatt. Az ember a kezdetektől törekedett a rendre. A régészek által feltárt kőkori nyomok is olyan szertartásokra utalnak, amelyek ezt bizonyítják.
Harmadik megálló.
A vonalban Tóth Gyöngyi kulturális antropológus, vallástörténész van velem. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Úgy látszik, hogy talán tükörszimmetrikussá válnak ezek a műsorok, vagy legalábbis az előző kettővel ez mindenképpen, mert hogy most kultúra-antropológiai szempontból is megvizsgáljuk a szimmetria kérdését.
A szimbólumok nagyon gyakran szimmetrikusak, és nagyon érdekes, hogy mi lehet ennek az oka, és hát úgy tűnik, hogy egy olyan jelenségről van szó, amit nagyon régről örökölt meg az emberiség. Az írásbeliség előtti kultúráról azt tartjuk, hogy ciklikus időszemléletűek voltak, míg a mai időszemléletünk lineáris, vagyis úgy tartjuk, hogy megteremtődött valamikor a világ, és valamikor meg fog szűnni. A tudomány is ezt a szisztémát követi, hiszen azt mondjuk, hogy volt egy ősrobbanás, és valamikor majd valami történni fog, mit tudom én, a nap is felpuhódik, és akkor megszűnik a mi naprendszerünk is. De régen ezt nem így gondolták, hanem úgy gondolták, hogy ismétlődik a világnak a teremtése és pusztulása, és ezt arra alapozták, hogy nagyon sok ilyen jelenséget láttak maguk körül. Gondoljunk csak a víz tükröződésére, amelyik szimmetrikusan ismétlődő jelenség, illetve a szimmetrikus dolgoknak a struktúrába rendeződésére. Tehát nagyon korán fölmerült már az a képzett elődeinkben, hogy az, hogy szimmetriák vannak körülöttünk, az valamit jelent. Hát jelent valami törvényt, valami rendszert a káoszban, amit érdemes követni, és amit érdemes megfigyelni. És meg is figyelték. Az egyik ilyen terület volt, amit nagy érdeklődéssel figyeltek, a csillagos ég. És ott megfigyelték, hogy nagyon sok fényes pontocska az égen vibrál, és stabil, nem mozdul, de vannak nagyon fényesek, amik viszont mozognak. És ezeket a mozgó, ma már tudjuk, hogy bolygókat kezdték el figyelni, és észrevették, hogy időről időre visszatérnek ugyanarra a helyre, ahol már egyszer látták őket. És amikor ezt a rendszert felfedezték, akkor úgy gondolták, hogy épp úgy, mint ahogy a víztükör tükröződik, az égen lévő rendszer is tükröződik a földre. Tehát ugyanazt a rendszert kell a Földön is követni, ugyanazt a törvényt kell itt is megtalálni, mint ami az égen is megtalálható, ami egész természetes gondolatnak tűnik. De is bizonyították, hogy van közünk nekünk embereknek az égi dolgokhoz, hiszen 12 bordánk van, mint ahogy 12 év alatt járja körbe a Jupiter az ég csillagképeit. A Holdhoz például úgy kötöttek hozzá, hogy ugye a női ciklussal van kapcsolata, és a Vénusszal kapcsolatban meg egyes ciklusáról kimutatták, hogy az emberi terhesség hosszával azonos. Tehát megtalálták a kapcsolatot az ég és a föld között, tehát nem volt semmi akadály annak, hogy az égi rendszert át tükrözzék a társadalom működésére. Viszont itt fölmerült az a probléma, hogy ha egyszer végtelenül ismétlődik egy ciklus az égen, akkor mikor kezdődik, mikor végződik. És hát ekkor próbáltak olyan jelenségeket keresni, amihez lehetne ilyen kezdőpontot vagy végpontot kapcsolni. És találtak is ilyet, mégpedig a Vénusz és a Jupiter mozgásában 72 évenként, illetve hogy tükörképszerű legyen 144 évenként, amikor egy évben kétszer is találkozik ez a két bolygó.
Ehhez ugye több generáció kellett, hogy ezt a sok tudást összegyűjtsék, de ugye ezek mind talált ismeretek voltak. Miért érezték azt, hogy erre olyan módon kell reagálniuk, hogy ők maguk is létrehozzanak akár kezdő vagy végpontokat? Mert gondolom aztán a szertartásaik erről szóltak. Tehát milyen alapon kapcsolták össze az akkor általuk imádott istenekkel?
Csak nyomaink vannak, tehát csak nyomokban tudunk következtetni. Mivel, hogy ugye írásbeliség előtti korszakról beszélünk. Hogyha arról beszélünk, hogy ciklikus volt egyáltalán a világszemléletük, az időszemléletük, hogy erre milyen bizonyítékok vannak, akkor meg kell említenünk egyrészt a telhalmokat.
Ezt azért mondjuk el szerintem, hogy ezek a telhalmok, ezek valójában mik is voltak?
Ezek a telhalmok időszámításunk előtt 4500-5000 táján, nagyon sok helyen, Közel-Keleten és Dél-Európában, egész a Tisza vonaláig épített mesterséges lakódombok, amelyeken égett rétegeket választottak el egymástól földrétegekkel, tehát úgy néztek ki ezek a halmok, mint a csoki torta, mindig ráhúztak egy újabb réteget, és ennek tulajdonképpen a magyarázata nem volt teljesen világos. A másik dolog viszont egy sokkal régebbi jelenség, egy temetkezés, amelyből arra következhetünk, hogy már a gravetti korban, tehát időszámításunk előtt 25-27 ezer évvel már absztrakt gondolkodással rendelkeztek az akkor élt emberek, hiszen szimmetrikus formában helyeztek a földbe egy emberpárt, és hát azért érdekes nagyon ez a temetkezés, mert a korabeli luxus divatról is egy kicsit súg nekünk ez a lelet anyag. 1955-ben Moszkvától olyan 200 kilométerre keletre Szungír városából jelentettek egy folyópartról temetkezés maradványait, és egy orosz régész ment ki. Több sír is volt itt a folyómenti löszfalban, ebből három szerencsére érintetlen volt. Az egyik sírban egy idős férfi feküdt, de a másik sír, az volt aztán az igazi meglepetés, mert nem messze az idős férfi sírjától egy kettős sírt találtak. Ebben egy férfi és egy nő, illetve egy lány és egy fiú feküdt, fejtetőn egymáshoz érően tükörszimmetrikus elrendezésben. A legfinomabb prémek, csont, kőeszközök, csontfigurák, ékszerek, oroszlán karmok, szarvasgyöngyfogak, ugye amik trófeának számítanak, mamutcsontgyöngyök, tömkelege borította a testüket. A sír sok fegyvert tartalmazott, kőpengéket, rénszarvasbaltákat, különleges mamutagyarból készült dárdákat. A két fiatal fényűző öltözéke és sírmellékletei annak ellenére, hogy közös sírban feküdtek, különböztek egymástól. A fiúnak a teste mellett egy közel 2,5 méter hosszú, ismeretlen technikával kiegyenesített, gondosan csiszolt mamutagyar dárda feküdt. Ma sem tudjuk, hogy hogyan készülhetett ez a mamut agyar kiegyenesítés, de ez átnyúlt a tükörképszerűen elhelyezett másik test mellé is. Ennek a fiúnak a ruháját 4900 darab mamutcsont gyöngy díszítette. Balválla mellett egy mamutot formázó csontfaragvány feküdt, és egy madárcsont. Balkarja hiányzott, és ennek a karnak a helyére egy okkerporral töltött emberi combcsontot helyeztek.
Csak hogy meglegyen a szimetria.
Így van, és ez az okkerpor, nem is tudom, talán azt jelenthette, hogy talán a halála után az a kar ott újból meg lesz, tehát a fiú mellett madárcsont, lány mellett szarvasagancs, két kiukasztott agancsbaltát vésett mintával tettek mellé. Ő behajlított lábfejjel feküdt, amiből arra következtetnek, hogy talán egy kicsit rövidre sikerült a sír, és az ő lábát már be kellett hajlítani. a hölgy mellett is jócske volt fegyver, mégpedig 16 darab mamut agyar dárda. Ugye abban a korban, 27 ezer évvel ezelőtt, ugye a fegyverről más fogalmak voltak, mint manapság. Tehát ezt a C14-es izotóp vizsgálata datálták, de a telhalmok esetében hajszálpontosan kimért vizsgálatok nem történtek, illetve manapság újra nyitnak egy ásatást, és akkor megpróbálják a rétegeket nagyon pontosan megvizsgálni, tehát például Magyarországon szilhalom lelőhelyen történt ilyen, hogy újra nyitották a már egyszer feltárt lelőhelyet, és pontosították a rétegek korát. De úgy tudom, hogy a telhalmoknak a pontos datálása, hogy mennyi időnként készültek ezek a földrétegek, ilyen nem történt tömegesen. Körülbelül 150 év, ugye, amit a régészek mondanak.
Sejthető egyébként, hogy ez a bizonyos ciklikus életszemlélet meddig tartott ki, és hogy mikor váltott át a mai lineáris világképre, mert az jutott eszembe, hogy akár mondjuk az ókorig eljutva, hogyha mondjuk az egyiptomi piramisokat nézzük, ott is volt egy ilyen szándék, akár mondjuk a reinkarnációban való hittel, hogy? És nyilván a ma is létező vallások némelyike szintén ugye azért ezt a ciklikusságot tovább viszi, tehát hogy azért ez egy elmosódott pont, vagy azért nagyjából lehet sejteni, hogy mikor volt az, amikor már hangsúlyosabb volt a mai világszemlélet?
Hát valójában a ciklikus és a lineális időszemléletű vallások jó ideig egymás mellett éltek. Hát csak példának említem az avarokat, akik ciklikus világszemléletű, sőt a honfoglaláskori magyarok is ilyen gondolkodásúak lehettek, ellenben ütközésbe kerültek az akkor már lineális időszemlélettel gondolkozó kereszténységgel, és ebben az ütközetben alul maradtak. Tehát nagyon sokáig élt még a két fajta gondolkodásmód egymás mellett, sőt, azt lehet mondani, hogy a nagyon keresztény Dante isteni színjátékában azt mondja egy helyen, hogy magasságos Jupiter, kiválaltad a keresztfát, érettünk, most másfelé néz szigorú szemed. Tehát a korai középkorban is a főistent, Jupitert helyettesíti be egy keresztény fogalomba.
Tehát akkor ezek szerint a középkorban is ugyanúgy jelen volt, akár mondjuk a szimbólumok szintjén, amiről már beszéltünk, legyenek azok mondjuk a koronák, vagy bármi más, ami tulajdonképpen mai szemmel láthatóan is törekszik a szimmetriára.
Igen, igen. Tehát sokáig egymás mellett élt, és akkor szép apránként ugye ki maradt, ki hullott ezen az eszmei rostán, és megmaradt a lineális gondolkodás, de időről időre fölbukkant, vagy például a Botticellinek a Vénusz születése, ugye egy pompei falfestményen ugyanígy előkerült. Tehát ott is van egy kis, ezeket ugye pogány jelenségeknek hívtuk, a vízből születés, tehát ez is egy maradvány, tehát egy survival jelenség, ami túlélte, illetve még nem múlt el teljesen az a szemlélet.
A mai lineáris szemlélet a gyakorlatban tulajdonképpen milyen értelemben vagy milyen mértékben van jelen, mert ugye az említett vallási szokások, ugye egyes vallások esetében megmaradt, de hát azt is megtanultuk a középiskolában, hogy hát nem úgy volt, hogy egyik este lefeküdt az ősemberi, másnap már ugye ókor volt, de közben meg ugye mondjuk az évszakok változásának pontos dátumát jelölték ki, azt meg is tartott. Maga ugye a naptár megléte is tulajdonképpen egyfajta ilyen szakaszolást hozza az életünkbe. Nem beszélve ugye mondjuk a történelmi tényekről, tehát amiknek ugye pontos dátuma van, tehát háborúk, királyok megkoronázása, tehát hogy ezek is fordulópontokat jelenthettek, vagyis mi az, amiben mégis megvalósul ma a lineáris életfelfogás?
Ugye mi a lineáris időszemléletnek a lényege, tehát az, hogy egyszer megtörtént egy teremtés, egy kezdet, és utána végtelenségbe fut ki, és majd valamikor, amit nem látunk be, akkor lesz vége. A ciklikus elemben azt mondja, hogy tudjuk a kezdetét, és belátjuk a végét is, és megint tudjuk a kezdetét, és megint belátjuk, és ezt meg is valósították a rítusok szintjén, tehát valóságosan megtörténtek a szertartásokban, ahogy hát most a kereszténységben, a Betlehemben eljátsszuk, hogy mi történt, hát akkor is a ciklikus időszemléletű szertartásokban lekövették azt, ami akkor valójában történt. Ezzel kapcsolatban egy kis mitoszt szeretnék elmondani, egy kis azték mitoszt. Csak hogy legyen fogalmunk, hogy ez mennyire, szóval rettenetesen nagyon komoly dolog volt ez abban a korban. Tehát ez egy azték mitosz. Az istenek miután megteremtették a földet, az embert és a kukoricát, Teotihuánban gyűltek össze a sötétségben, hogy létrehozzák a napot is. Két istent választottak ki, hogy ennek érdekében feláldozzák magukat. Az egyik Tekis Tekatl, a gazdag és gőgös isten volt, a másik Nanahuacin, aki gyenge és szegény volt. Hatalmas mágiát raktak, és Tekicatl négyszer is neki rugaszkodott, hogy a lángok közé vesse magát, de mindannyiszor visszariadt. Ekkor Nanahuacin összeszedte magát, és a lángok közé ugrott. Szégyenében Tekicatl is követte példáját, majd egy sas és egy jaguár is. Bátorságuk miatt a két állat harcossá, a két legnagyobb, azték katonai rend védelmezőjévé vált. Ekkor hatalmas fényesség támadt a keleti égbolton, amint Nanahuacin Tonatiuh napisten képében felkelt. Ekkor Tekicatl is megjelent az égen, egy másik nap képében, ám az ég túlságosan fényes lett, és ezért az istenek egy nyulat hajítottak a második naphoz, hogy fényét elhomályosítják, így ő lett a hold, melynek felszínén a nyúl a mai napig is látható, mondja az azték mítosz. Ám a nap nem mozdult az égen. Ezért az istenek egy sólymot küldtek Tonatiuhhoz, aki így válaszolt, a többi isten vérére is szükségem van. Az istenek megértették, hogy magukat is fel kell áldozniuk ahhoz, hogy a nap égi pályáján haladni tudjon. Ekkor Quetzalcoatl isten felhasította az istenek mellkasát, kivette szívüket és felajánlotta Tonatiuhnak, a nap pedig megindult égi pályáján, és így tesz azóta is minden pirkadatkor. Tehát ezt azért mondtam el, ezt a mítoszt, hogy valójában nagy tétje volt ezeknek a rítusoknak, mert ha nem jól csinálták, akkor egyszerűen nem kelt fel a nap, nem indult el az élet. Tehát nagyon komolyan vették, és ezért az az időpillanat, amikor az Isten megtette ezt a nagy tettét, ezt a önfeláldozó tettét, hogy a saját életét, testi épségét áldozta fel, ezt megörökítették, és erre mindig emlékeztek. Egész addig, míg ugye a világ teremtésétől számítva a különböző korszakok, az aranykor, ezüstkor, bronzkor, vaskor során a társadalom, ugye későbbi fogalom szerint már megérett ismét a pusztulásra, és akkor újból el kellett végezni ezeket az emlékező szertartásokat, hogy ez a stabilitás fönnmaradjon. Mert ez egy nagyon stabil dolog volt. Tehát így épült fel az akkori életszemlélet.
Arra gondoltam, és javítson ki, hogyha nem igaz, mert ez tényleg csak egy laikus következtetés, hogy talán akkor kezdett átalakulni a lineáris gondolkodásra a világ, amikor eltűntek ezek a fajta szertartások, és nem is feltétlenül a hitetlenséggel van összefüggésben, hiszen ugye említette, hogy amikor ugye a kereszténység megjelent, akkor az pont, hogy már a lineáris felé vezette a világot, de hogy azok a szertartások, amelyekről korábban beszéltünk, azok nem képezték már a mindennapi élet részét, illetve azokat a vallásokat, amelyek még mindig ezt tartják, gondolva mondjuk a buddhizmusra, vagy nekem mondjuk még egyébként eszembe jutott egy dél-amerikai példa is, hogy a halálhoz ugye egészen más, hogyan viszonyulnak, mint mondjuk az európai ember. Tehát, hogy amikor ezektől eltávolodtunk, és a mindennapi életnek már nem volt a része, akkor sokkal logikusabbnak tűnt, és egyszerűbbnek tűnt el gondolni a világnak a valami felé haladását lineáris módon.
Igen, nagyon így van, és arra tudunk gondolni ebben az esetben, hogy olyan környezeti események történtek, amik megingatták az emberek hitét. Hát már az én véleményem szerint már a sumérok idején a megjelenő írás, tehát az írás megjelenése már ennek a válsághelyzetnek lehet egy szimbóluma, és az, hogy megjelenik Marduk isten, ugye a két főisten közé bekerül egy harmadik, és ő végzi el a teremtés munkáját, már ez azt jelenti, hogy ugye megvan még a ciklikusság, de már ez a szimetria, hogy férfi-nő Isten közé már bekerül egy harmadik személy, tehát már itt valami megingás történik, és aztán tudjuk, hogy hát elég sok ilyen klíma probléma merült föl, ugye a sumeroknál is, aztán később az akkádoknál, és így tovább. Tehát voltak olyan események, amik megingatták ebben az ősi struktúrában való hitet. És fokozatosan, ha csak azt mondom, hogy bár ez csak az én privát gondolatom, de abban az időben, mikor ugye ez a római birodalom meggyengül, akkor lehetséges, hogy abban az időben a népesség összetétele is egy kicsit fölbillenhetett a férfiak javára, tehát kevesebb nő lehetett a társadalomban, hiszen tudjuk, hogy megjelenik az eladó lány fogalma, vagy pedig például a háremekben a sok nő státuszszimbólumot jelent, tehát gazdagság, minél több nő van a birtokomban, annál gazdagabb vagyok, tehát 1100 probléma lehetett, ami arra vezette az embereket, hogy elforduljanak ettől a régi vallási elképzeléstől, illetve az időfelfogástól, bár még itt-ott feltűnik, ugye megmarad, mert például azóta is szeretjük a szimmetrikus dolgokat, hogyha ünnepélyes események történnek, vagy valamit emlékezetessé akarunk tenni. Például gondoljunk egy foci csapat fotójára, hogy ketten fekszenek két oldalt, és az egész csapat szimmetrikusan rendeződik el, vagy egy táblóra, érettségi táblóra, tehát meg akarjuk örökíteni a soha vissza nem térő pillanatot, mert azt nagyon jelentősnek gondoljuk.
Tehát ugyanúgy ezek a korábban említett szakaszok megmaradnak, tehát valamiféle vágy az mégiscsak van az emberben, még akkor is, hogyha korábban szó volt arról, hogy vagy aszimetria, vagy diszimetria iránti vágyunk lehet a külsőségekre vonatkozóan, és még ha lineárisan is fogjuk föl a világot, a fontosabb pontokra teszünk mondjuk úgy markereket.
Igen, pontosan. És valahogy jó érzés az szimmetrikus dologra ránézni, olyan kellemes, megbízható, megnyugtató, hát nem véletlen, hogy a legtöbb bank is szimmetrikus logót választ magának, mert hogy nyugodjunk meg, vigyük ő hozzá a pénzünket, ott lesz a legjobb helyen.
Igen, ha csak a logón múlna.
Tehát van egy ilyen kis lelki ráhatás, ami valahonnan belülről fakad, tehát azt tetszik, az szép.
Nagyon szépen köszönöm Tóth Gyöngyi kulturális antropológusnak, vallástörténésznek, hogy mindenről beszélgetett velem.
Nagyon szívesen.
42. Mihely is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A Rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.